Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
November 5-én jelenik meg a mostani podcastunk. Sose szoktuk elmondani a dátumot, de most azért érzem fontosnak, a témának van egy kapcsolódása, van egy apropója. Megszoktuk, hogy általában előre érzékenyebb témáról november 1-e környékén beszélgetünk. Köszöntünk mindenkit, ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A halálról, a gyászfeldolgozásról beszélgetünk, és kérdés az, hogy miért tartjuk fontosnak, hogy beszéljünk erről?
Az a hitem, hogy az hal meg, akit elfelejtenek. Miért is kell erről beszélnünk? Ugyanúgy az életnek a része az, hogy megszületünk, és eljutunk egy végpontba. De ez egy kibeszéletlen téma. Tehát ez egy olyan dolog, amire nem szívesen dolgunk. Nyilván az olyan dolgok, amiket nem tudunk fölfogni, amiknek nem ismerjük, nem tapasztaltuk meg, attól kicsit félünk. Ezt be kell ismerni, a halál is egy ilyen téma. És erről beszélni kell minden szinten, tehát egészen a gyerekkortól a felnőtt korig. Tehát csak úgy tudunk egészséges, boldog életet élni, ha ez nem fog mindig meglepetésként vagy félelemként a fejünk fölött tornyosulni.
És azt gondolom, hogy most különös aktualitása van ennek, hiszen másfél-két éve benne élünk egy olyan helyzetben, amikor a halál a mindennapi hírek állandó szereplője lett. Covid miatt kit jobban érint, kit kevésbé, de mégis a halál, az elmúlás, a gyász, az mintha egy kicsit úgy más szempontból jelenne meg az életünkbe. Vendégünk pedig Kerkai Gyuláné, a Mónika otthonápolási és hospice szolgálat ügyvezetője. Ez egy zalaegerszegi központú szervezet, egy országos hálózat. Zala megyében Nagykanizsán is van kollégája, aki ezzel foglalkozik. Amikor elmondja valakinek, hogy ön mivel foglalkozik, akkor hogy reagálják le az emberek?
Nagyon elcsodálkoznak, és azt mondják, hogy ez egy nagyon nehéz terület. Majdnem mindenki hozzáteszi azt a pár gondolatot, hogy én ezt lelkileg nem tudnám csinálni, vagy nem tudnám a betegeket ápolni, ellátni és segíteni nekik. Azt gondolom, hogy ez megerősít bennünket, engem és a munkatársaimat abban, hogy azért ez egy tényleg fantasztikus terület, ahol olyan betegekkel tudunk segíteni, akik a rövid időt fognak már közöttünk tölteni, és lehet, hogy pár hónap múlva nem élnek köztünk.
Mi a legnehezebb az ön munkájában? Azért mondjuk el, ezt elárulta nekünk, ön már nagyon régóta csinálja ezt.
Az a legnehezebb, amikor a családok szembesülnek, ugye mi elsősorban daganatos megbetegedésben szenvedő betegeket látunk el, akik az utolsó fél egy évet töltik közöttünk, és a legnehezebb talán az, amikor a család szembesül azzal, hogy nincs gyógyulásra esély, hogy megszámlálhatók azok a napok, hetek, hónapok, amikkel még szembe kell nézniük. Aztán az a félelem, ami bennük van, hogy egyáltalán hogy fogják tudni végigcsinálni, vagy végigsegíteni a saját hozzátartozójukat. Félnek az ismeretlentől, a fájdalomtól, attól az érzéstől, hogy mi lesz, ha elveszítem, és nem tudom ezt megfelelőképpen feldolgozni. Meg tudom-e azt oldani, hogy a jelenlegi munkakörülmények között, hogy otthon tudjak lenni, vagy kell arról gondoskodnom, hogy valaki felügyelje, ha nagyon azt szeretném, hogy otthon töltse az idejét, vagy éppen valami intézménybe fogom elhelyezni.
A magyar társadalom, vagy a magyar családok maga, mint a halált, vagy a halálkultúráját jól kezelik? Eleget tudunk róla? Helyén kezeljük?
Én azt gondolom, hogy nem, hiszen hosszú időn keresztül ez egy komoly tabu volt, és talán ma is az. Bár azt tapasztalom, hogy egyre nyíltabban próbálunk beszélni, és ami számomra megdöbbentő, hogy a betegek olyan nyíltan beszélnek erről, mint amikor azt mondják, hogy kék az ég. Tehát korábban, amikor ugye az én gyerekkoromban az egy teljesen megszokott dolog volt, hogy a családok együtt éltek egy fedél alatt, otthon haltak meg, és otthon segítették őket. Tehát nem jutott senkinek az eszébe, hogy azonnal bedugom a kórházba. Aztán jött egy olyan éra, amikor az volt azt gondolom, hogy a cél, hogy mindenkit kórházba küldjenek, és mindenki a kórház falai között halljon meg, ami a betegek részére egyáltalán nem volt jó. És aztán azzal, hogy elindult ez az újfajta mozgalom, hogy próbáljuk ismét az otthoni körülmények között elkísérni hozzátartozónkat, ez most közel 15-20 év távlatából azt láttam, hogy igenis komoly változáson ment keresztül. Bocsánat, zene a füleimnek, amikor azt hallom a családoktól, hogy nem szeretném intézménybe adni, hanem szeretném otthon elkísérni őt, de segítséget szeretnék kérni ahhoz, hogy ezt végig tudjam tenni. De én azt gondolom, hogy később a gyász időszakában sokkal könnyebb lesz feldolgozni, hogy ott voltam, vele voltam, az utolsó percet is vele töltöttem, fogadtam a kezét, vagy éppen simogattam az arcát, és ez nagy megnyugvást ad a számukra.
Elmondta az előbb, hogy tulajdonképpen mi a legnehezebb az ön munkájukban, mivel találkoznak. Maga a hospice szolgáltatás, ez a fajta ápolási szolgáltatás, ez mennyiben gyakorlat és mennyiben lelki segítség? Nem csak a betegnek, hanem akár a hozzátartozónak is, aki szintén ott van.
Hát én azt gondolom, hogy bármilyen feladatot vagy szakápolási tevékenységet végzünk a betegnél, a legnagyobb a lelki problémák segítése. Tehát én mindig azt élem meg, hogy ha a család azt a terhet, amit egyedül kell egy jó ideje cipelnie, megossza mással, ki tudja beszélni, és nagyon gyakran elmesélik a munkatársak, hogy maga a látogatás nem biztos, hogy túl hosszú, persze átlagosan 1-1.5 órát jelent, de amikor a családtag kikíséri őket, és még a folyosón, vagy akár a kertkapuba 1/2 órán keresztül próbálja kibeszélni a gondjait, a problémáit, a lelki terheit, az én azt gondolom, hogy az egy nagy segítség az ő részükre, hogy valakivel megoszthatom. Vannak olyan eseteink, amikor sajnos későn szólnak már, és pár napunk van csak, hogy megismerjük a családot, beteget, de az a pár napban is úgy érzik, hogy olyan sokat segítettek, pedig mi úgy gondoljuk, hogy nem segítettünk semmit, csak ott voltunk, és ezek a terhek, hogy megoszlódtak, talán ez megkönnyítette a családtagot.
Nekem kisgyerekem van, és egyre többször hangzik el az a kérdés, hogy apa, egyszer te is meg fogsz halni? Vajon erre mi a jó válasz?
Én azt gondolom, hogy erre az a jó válasz, hogy az élet az egy körforgás, mint ahogy megszületünk, élünk, aztán valamiféle alkotást teszünk az életünkbe, fölneveljük gyerekeinket, építkezünk, és a munkahelyen úgy szintén egy komoly teljesítményt produkálunk. Ugyanakkor eljön az az időszak is, amikor a testünk elfárad, bármennyire is nehéz, de ez az evilági életünk, ez egy átmeneti látogatás, amiben persze megpróbálunk a lehető legjobbat nyújtani. Mi, aki ebben a szolgáltatásban dolgozunk, mi igazán másképp látjuk, hogy minden percét és minden pillanatát az embernek értékesen kell élni, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Persze nem erre készülünk, mert hosszú távon tervezünk, de valóban a gyerekeket is foglalkoztatja ez a téma. Rajzok formájába szokták kifejezni gondolataikat, és akkor nagyon érdekesen meg tudják fogalmazni azokat az érzéseket, amit a halállal kapcsolatban gondolnak.
Ezt jó hallani, de azért beszéljünk a valóságról. Mi is beszéltünk előtte, és azt lehet tudni a statisztikákból, hogy egyre fiatalabbakhoz kell menniük. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy leélünk egy teljes életet, a test elfárad és meghalunk, hanem mi magunk is a környezetünkben egyre több olyan tragédiával találkozunk, amikor fiatalok vagy akár gyerekek mennek el. Ilyenkor milyen válaszokat lehet adni a kérdésekre? Mert gondolom az a legjellemzőbb kérdés, amit önöknek is feltesznek, hogy miért. Mit tud erre mondani?
Mi annak idején azt tanultuk, és talán ez a legjobb megoldás, hogy nem mi adjuk meg a választ. Tehát nagyon sokszor felteszik a hasonló kérdéseket, vagy akár azt, hogy meg fogok-e halni, vagy meddig fogok élni, és akkor mindig a visszakérdezés, hogy miből gondolja, vagy mit gondol, vagy miért érzed ezt. Mindig a visszakérdezéssel próbáljuk egy kicsit a saját maga gondolatait megnyitni, hogy ő próbáljon választ adni, vagy az ő érzései nyilvánuljanak meg, és ez általában jól sikerül, hogy nem mi mondjuk azt, hogy igen, meg fogsz halni, nem is mondjuk ezt így ki, hanem inkább arra próbálunk koncentrálni, hogy a meglévő időszakot próbáljuk szépé tenni, vagy legalábbis fájdalommentessé, vagy éljük meg az utolsó pillanatig azt, amit meg lehet élni.
De miértre meg nincs is válasz.
Nincs.
Ez tényleg egy nagyon nagy lelki teherrel járó feladat és munka. Mennyire viseli meg a dolgozókat maga a feladat ellátása, mennyire gyorsan cserélődnek az emberek, vagy kell-e egymást úgymond támogatni?
Ugye a munkatársaink egy speciális képzést kapnak, amiben meg kellene tanulniuk, hogy hogy kell kívül maradni azokon a mindennapi eseményeken, amikben ők részt vesznek, nem tudnak teljesen. Természetesen kell hozzá tapasztalat, kell kibeszélés, egymást felhívják, valamikor minket is, de inkább egymás között szeretik megbeszélni a problémájukat, vagy az érzéseiket. Nem egyszer mi is burnout tréningeket, szakembereket kérünk fel, illetve ha látjuk azt, hogy a munkatársunk nagyon elfáradt, nem biztos, hogy ő észreveszi, hogy közel van a kiégéshez, akkor valahogy jelzünk feléje, hogy most nem szeretnénk a számára beteget adni, de ő maga is jelzi, főleg a fiatal betegeknél, hogy annyira megviselte lelkileg, hogy ő úgy gondolja, hogy most nem képes egy másik betegnek segítséget nyújtani. Van egy határ, amin nem szabad őket átengedni, mert azt hiszem, hogy az a legjobb kifejezés erre, hogy akkor tudok segíteni, ha nem mindenkivel halok meg. És ha ezt meg tudom tenni, akkor egy következő betegnek is segítséget tudok nyújtani, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg kell tanulni, hogy nem halhatunk meg mindenkivel, mert akkor nem lesz, aki a következő tápolja, segítse, támogassa, vagy éppen szoktam egy napsugarat vigyen az otthonába.
Utalt arra rá, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye régen generációk együtt éltek, akkor egy ilyen betegség lefolyása, közös ápolás, a közös temetés, a gyász megélése, stb. Az sokban segített a feldolgozásban is. Mit gondol, hogy ma, amikor tabu témáról beszélgetünk, szerintem ezt kijelenthetjük, segítene ezen a helyzeten az, ha mondjuk az önök kinyílt kapuján is többen belépnének? Akár én el tudnám képzelni iskolában, középiskolában megjelenne ez a téma, és lehetne beszélni erről, nyíltan, bátran lehetne kérdezni. Az vajon mennyiben segítene a gyászfeldolgozásban, a halálhoz való kapcsolatban?
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudna segíteni, de úgy, ahogy a felpörgetett életünk és a rohanó világunk van, ugyanilyen rohanva lépünk túl a gyászon is. Tehát próbálunk azonnal visszamenni a munkahelyünkre, próbálunk olyan cselekedetekbe menekülni, ami eltereli a figyelmünket az adott problémáról. Nincs időm megélni azt a gyászt, azt az veszteséget, amit meg kellene élni, és amire adtak lehetőséget az elmúlt idők. És én azt gondolom, hogy az fontos volt, hiszen az egyéves gyász, annak megvolt a maga története, amikor a hozzátartozók egyrészt a ruhájukkal jelezték, hogy én most egy kicsit más állapotban vagyok, és másképp nézzetek rám. Volt idő arra, hogy az egészen sötét, szürke, fekete környezetből, amit látott a családtag, szerettének elvesztésekor, szépen lassan kezdjen egy hosszú távú lelki fájdalmon keresztül eljutni arra, hogy újra színek vannak körülöttem, és újra változik, és esetleg van kedvem a másokhoz beszélni. Ma erre nincs idő. Ma mindenki rohan, mindenkinek feladata van, mindenki próbálja az érzéseit nagyon mélyre eltenni, és ez azért sem jó, mert önmagunkat is megbetegíthetjük ettől. Tehát én nekem volt szerencsém, amikor az édesanyámat 3 évvel veszítettem, egy hónapig otthon voltam, és ugye nem találtam a helyem.
Tudatos döntés volt,
de annyira kellett, hogy vele legyek még gondolatba is, és egy hónapig nem tudtam, úgy éreztem, hogy nem tudok bemenni a munkahelyemre, és nem tudok mosolyogni, és emberekkel beszélni, és feladatot ellátni. Megtehettem, és hálás vagyok, hogy megtehettem ezt a dolgot, és hogy ez egy nagyon fontos időszak volt, hogy én a saját érzelmeimet, amikor sírnom kellett, akkor sírtam, amikor éppen dühöngeni kellett, hogy miért történt meg, és miért hagytál itt bennünket, akkor éppen az az időszak volt. Most nincs erre idő. Volt, amikor egy családtag fölhívott az édesanyja halála után, és azt mondja, hogy egyszerűen megőrülök, az édesapám meccset néz egyfolytában, és nem régen temettük el az anyát, és hogy képzeli ezt, és azt mondtam, hogy lehet, hogy ő ezzel dolgozza fel a gyászát.
Mi a véleménye a gyászterápiáról, vagy a gyászterápiákról, vagy mondjuk egy könyvtárban van-e létjogosultsága, hogy ilyen terápiák létrejöjjenek, vagy helyet adjunk neki.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos intézmény lenne a gyászterápia, azért elég komoly képzések zajlanak már ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az emberek nyitottsága e felé nem igazán jó, hiszen úgy, ahogy néha a betegséget a környezetükben titkolják, vagy mintha megbélyegeznék őket az, hogy ők a közöttük beteg ember van, és nem akarják a nyilvánosság elé tárni, ugyanúgy nagyon nehezen lehet az embereket egy ilyenfajta megbeszélésre, vagy kibeszélésre elhívni. Én maximálisan támogatom, és az én munkatársaim között is vannak olyanok, akik ilyennel foglalkoznak, gyászunkban bizony segítséget kell kérnünk. Van, aki ezt könnyebben teszi már így feldolgozását, valakinek ez nagyon nehéz, és szakember segítségére van szükség. Illetve itt fontos a közösség szerepe, hogy nem csak neked van fájdalmat, hanem nekem is. A könyvtár az egy olyan hely, ahol az ember elmélyed, ahol ott van a gondolataival, vagy egy olyan helyszínt próbál választani, ahol csend, nyugalom van. Nem is tudom, hogy lenne jobb helye egyébként egy ilyen programnak, mint maga a könyvtár, ahol mindenki csendben teszi a maga dolgát, akár az olvasás, könyvkeresést, vagy akár az elmélyedést azokba a gondolatokba, amire neki éppen szüksége van. Könyvtár kitűnő hely arra, hogy az emberek egy kicsit megnyíljanak, és kibeszéljék a belső gondolataikat.
Minden vendég kérdése, ha a témában könyvet kéne ajánlani. De én igazából arra is szívesen kíváncsi lennék, hogyha egy kicsit a munkából szeretne kikapcsolni az ember, akkor milyen könyvhöz nyúl?
Azok a könyvek, és most nem tudok pontosan nevet mondani, de biztos, hogy meg fogom találni. Vannak azok, akik hosszú ideig a betegségben éltek, és segítséget adtak a más embernek. Példaképei voltak, vagy akár leírták a saját maguk élettörténetét, és ezt mivel próbálták a mindennapjaikat szebbé tenni. Tehát vannak ilyen könyvek, amik nem szakkönyvek, mert ugye mi szakkönyveket olvasunk elsősorban. Ezekre a könyvekre van a betegeinknek inkább szüksége, fel tudja használni, vagy javára válhat az a tudás, amit átadott, vagy az a tapasztalat, hogy bizonyos nehéz helyzeteket hogy oldott meg, vagy családokat hogy segített át azokon a nehéz pillanatokon, amikor úgy érezték, hogy nincs tovább. Fiatalok esetében kerülnek elő ezek a problémák, akik teljesen épésszel élik meg a saját halálukat.
Köszönjük szépen. Most pedig következzen szokásos könyvajánlónk.
Kálóczi Bognár Ágnes, könyvtáros, fog most könyveket ajánlani számunkra.
A szakirodalomtól most már gyerekkönyvek is megjelentek ebbe a témába, bár mondjuk érdekes mód, inkább ahogy észreveszem, mikor a nagypapa elmegy. Én nagymamásat még nem láttam. Gyerekirodalomban is most már van, hogy a gyermekek könnyebben fogadják ezt el. Természetesen szépirodalmi szinten is vannak könyvek. Említenék is párat. Író ebbe a témába Ellen Polcő, egy magyar hölgy, pszichológus, rengeteg könyve van ebbe a témába, gyermekelvesztéstől, a szülő elvesztésétől, a nagymama elvesztésétől.
Mondjuk el a leghíresebb regényét, amit szerintem mindenkinek alapmű is el kell olvasni, az Asszony a fronton.
Igen, ő ott borzalmakat élt, tehát nagyon jó segítséget nyújt, tehát ő őszintén és azokat az érzéseket írja le a halállal kapcsolatban, amit nem merünk kimondani. Van itt a Singer Magdolna, a vigasztalódás a gyászban, gyászterápiás foglalkozásokat tart. Ő írt egy könyvet, én meglepődtem, mert én viszont arra nem gondoltam sose, hogy egy válást gyászként élünk meg. Gyászként élik meg az emberek.
Mankót tud adni ebben is a könyv?
Igen, gyakorlati útmutatókat. Terápiás foglalkozásokról ír benne, de a könyv legvégén gyakorlati útmutatókat ír, hogy mit tegyél, vagy mit írjál le, vagy mit mondjál el akár tükör előtt is bizonyos helyzetekben, amilyen gyász ért téged. Egy gyermek elvesztése. Szondi Máté, Olvadás című is egy terapeuta, egy hölgy elvesztette a gyermekét, ez dolgozza fel, ő megkérte a hölgyet, hogy leírhatja-e. Arról szól, hogy elvesztette a fiát, és 13 évig tulajdonképpen egy burokba élt. Ír a végén benne egyébként Szondi Máté további könyvajánlókat is, hogy még miket érdemes ebbe a témába elolvasni, mert hogy nagyon sokat segít azért az embereken. Szerintem egy gyermek számára fontos, hogy a nagyszülő szereti, és hirtelen eltűnik. Bartos Erika például erről ír, az a címe, hogy elmúlás. A másik, ami nekem nagyon tetszik, ő nem magyar író, ez a Benji Davis-től a Nagypapa szigete. Ez egy nagyon aranyos kis könyv, máshogy közelíti meg, hogy a nagypapa elköltözött egy szigetre, és a nagypapa ott él, madarakkal, az állatokkal, és onnan ő kap levelet. A nagypapa elmondja neki, hogy ő szeretne itt maradni most már. Mert hogy milyen jó. A gyermek meg is kérdezi, hogy de vagy nagypapa, neked jó lesz itt? Igen, nekem nagyon jó lesz itt. Majd küldök levelet.
Érdekes.
Igen. És azért ifjúsági könyve is van. Én olvastam a könyvet, Nyári Luca, Vigyázat törékeny. Az édesanyját veszítette el, megrázott. Ő is hogyan ment végig, és ő igazából eljutott az öngyilkosságig. Hogy nem veszik észre, se a szülő nem veszi észre, se a környezetében a barátai nem veszik észre. Ezt a folyamatot írja le, hogy hogyan lehet észrevenni azt, hogy egyébként te készülsz az öngyilkosságra, tehát hogy te afelé haladsz. Itt ebbe a könyvbe ő ezt a folyamatot írja le, hogy viselkedsz.
Milyen érdekes mondani valója van arról, amiről beszélsz, hogy nem régen történt egy tragédia, ugye lehetett hallani a hírekbe itt nálunk Magyarországon, hogy egy kamasz fiú öngyilkos lett, mert az osztálytársai kiközösítették, kicikizték, tehát hogy ennek a könyvnek is akkor mennyi plusz mondani valója lehet.
Igen. Ajánlok két szép irodalmi könyvet, ugye nagyon szeretik nálunk Daniel Steele. Daniel Steele-ről viszont tudni kell, hogy ő neki a gyermeke meghalt, az egyik öngyilkos lett, és ezt a folyamatot megírta egy regénybe. Tehát ő erről írt, a címe Hullott csillagom. Nagyon érzelmes és nagyon szép könyv, és ha valaki nem akar ennyire a szakirodalommal, én szerintem nagyon sok tanulság van benne, és akkor mondanák egy új könyvet, ez most jelent meg 2021-es, amit a szélre bízunk. Laura Imai Messina írta, a 2011-es cunami. Elvesztette a lányát és az édesanyját. Az egész könyv végigvezeti a gyászfeldolgozást, tehát a folyamatai dű, stb. De az érdekessége ennek a könyvnek az, hogy ugye, amit a szélre bízunk, ez azért az a címe, mert egy széltelefonról van szó, ami Japán városában meg is van. Japán férfi megépítette ezt a széltelefont, ez Otsuchi város. Ő az unokatestvérét veszítette el, és ő azt gondolta, hogy ő nem mondott el mindent neki, és építette egy fülkés telefont. Felveszed a kagylót, és elmondhatod neki, amit szeretnél, amit nem tudtál elmondani, és ezért mondják ezt, hogy a széltelefon, amit a szélre bízunk, mert igazából ugye a másik végén nem áll senki, de a szél elviszi azt, a gondolatot ő hozzá, amit én szeretnék mondani, és ebbe a fülkébe egyébként kirakott ő egy könyvet, és le lehet írni egy csomó minden érzés benne.
Zseniális, köszönjük szépen. Évesen. Azt gondolom, hogy most ez az a beszélgetés, ami után lehet, hogy nem kell mondani semmit. Ez volt a Halics Podcast, köszönjük a figyelmüket, Varga Tündét.
És Benke Dánielt hallották.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.